Jó estét, vagy hát szép napot nektek, nem tudom, még az este az közelít. Nagyszerű, nem? Együtt lenni így. Azon gondolkoztam, ahogy így itt készültem a szívemben, hogy beszéljek nektek, hogy milyen nagyszerű ez a hely, nem? Ez olyan, mint ez a felső szoba volt az Úr Jézus, ahol utolsó vacsorát vette a tanítványaival. Egy felső szoba volt ez a hely. És azon gondolkoztam, hogy kell egy ilyen hely a szívünknek, ahol otthon van, nem? Hogy ahogy így ülök itt, én is hallgatom a pásztor Csabát időről időre, meg itt összegyűlünk, így megnyugszik a szívünk, nem? Ez egy olyan hely, így megnyugszunk, és hallgatjuk, ahogy Isten beszélget velünk, és van ebben egy nagy áldás, tényleg egy nagy áldás. És nem tudom elmondani szavakkal, nem tudom, hogy ti ezt érzitek-e, vagy értitek-e, de így érzem, hogy itt vagyunk, és örökkévaló dolgok, azok így halmozódnak fel a lelkünkben, és táplálva vagyunk, és nincsen küszködés, és nincsen, nem tudom, konfliktus így a szívben, hanem az van, hogy Isten táplál minket, és áld minket. Ezek a dalok is tényleg annyira fantasztikus, egy áldás. Azt szerettem volna még kérdezni, hogy van-e itt valaki, aki most van itt először, itt Isten tiszteleten? Álljatok föl, kérlek, nem azért, hogy megszégyenítselek, csak hogy tapsoljátok meg őket, vagy köszöntsétek őket, tényleg. Hogy hívnak benneteket a neveket?
Is? Magdolna.
Magdolna és Vanda, Isten hozott benneteket. Téged hogy hív? Erika és Gabriella. Isten áldjon benneteket. Jó, hogy közöttünk vagytok. Remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat velünk. Te a pásztor Csaba megkért, hogy beszéljek egy kicsit. Ez mindig nagy megtiszteltetés igazából. És az is, hogy ti meghallgatok engem. Biztos vagyok benne, hogy Isten elkészített valamit ma estére is. Én is készültem, de imádkozzunk, hogy tényleg előjöhessen az, amit ő szeretne. Mert emberi szavak azok kevesek ahhoz sokszor, hogy elmondjuk azt, amit ő szeretne, vagy túl sok van belőlük, ami olyan, aminek nem kéne ott lennie, és azért imádkozunk, hogy ez így egyensúlyba legyen. Urunk, kérünk, hogy tehát meg ezt a pár gondolatot, te beszédedből, Urunk, kérünk, hogy te mutass nekünk dolgokat, amiket akarsz, hogy beépüljön az életünkbe. Imádkozok, hogy te kavarj föl bennünket olyan területeken, ahol szükségünk van erre. Köszönjük, hogy te adtad a Bibliát arra, hogy ezen keresztül ez történjen a gyülekezetben, az életünkben, Urunk. Köszönjük neked a te beszédedet, mert szükségünk van rá, mert ez az, ami táplál, ami ad nekünk hozzád az életünkhöz, ami tényleg világosság ott, ahol vagyunk, Uram. Kérünk, hogy tényleg így szolgálj felénk ma is a te nevedben. Amen. Amen. És az volt a gondolatom, hogy felolvasnánk egy történetet az Ószövetségből, egy királyról. A Krónikák könyve az, ahol a királyoknak a történetei vannak. És ahogy a Szepi így imádkozott a Zsoltinak a családjáért, meg az ő helyzetükért, azt mondta az imájában, hogy az imádat megy elől. Igaz, ilyet mondott, hogy az imádat megy elől. És ez a történet, ez annyira megáld engem, mert itt pont ezt lehet látni, de majd így meglátjátok. Ez egy ámulatos történet. Erről a királyról, illetve Izraelről, pontosabban Júdáról, akik egy nehéz helyzetbe kerültek, igazából egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek. És ahogyan Isten bánt ezzel a helyzettel, és vezette őket, ez egy nagyon jó kis történet. Csak így előjáróban azon gondolkoztam, de biztos ti is voltatok így vele, hogy sokszor olyan érzésem van, ahogy így mennek előre a hétköznapok, és szembe találkozok helyzetekkel, hogy olyan, mint kicsit olyan érzésem van, mintha Isten pikkelne rám. Tehát, hogy nem az, hogy... Tehát van sok áldás, amit megtapasztalok, de aztán van olyan érzete az embernek, hogy mindig egyik csöbörből a másik vödörbe esel. Hogy az egyik bajból éppen, hogy kikászálódtál, vagy volt egy győzelem az életedben, és akkor már jön is valami más. És úgy tűnik, mintha Isten a saját gyermekeit, azokat így hagyná, hogy egyik bajból a másikba menjenek. És lehet erről gondolkozni kétféleképpen. Lehet úgy gondolkozni, hogy hú, hát én akkor nem jó Isten gyermekének lenni, mert mindig valami bajba kerülsz. De lehet másképp is gondolkozni, és hogyha emlékeztek, amiről beszéltem a legutóbbi alkalommal, az pont ez volt, hogy Istennek azt tetszik, hogy te a te hitedet megmutatod ezekben a helyzetekben. És neki igazából az egy kiváltság, hogy te belekerülsz abba a helyzetbe, amiben ő beleenged, ahol kinyilváníthatod a hitedet. Ezzel a te kontódon nőnek a jutalmak a mennyben. És Isten az ő gyermekeit mutogatja a szellemi királyságban, és mutogatja a szellemi hadviselés közben, és azt mondja, hogy nézd meg az én szolgámat, Jóbot, emlékeztek a Jóbra, hogy láttad az ő hitét, és érted az ő életét, tudod, hogy miről szól, ugye így Sátánnak így mutatja, hogy ott van. Ő nem átkoz meg engem, miközben ezek történnek vele. És igazából ez a dolog, hogy azt remélnénk, vagy az lenne a gondolatunk emberileg szólva, hogy hát én az Istené vagyok, akkor engem nem érhet most már semmi probléma. És tetszett, ahogy a Szepi mondta, hogy alapvetően így is van egyébként. Tehát egy olyan hadviselésben vagyunk, ahol mintha előttünk lenne egy nagy ilyen páncélüveg, és a golyók így leperegnek rólunk igazából. Tehát a végső sorsunk az már el van rendezve. Nem az a kérdés, hogy te a szellemi hadszintéren kivérzel, és véged lesz, és a pokolba kerülsz, igaz? Vagy valami olyan fog veled történni, ami hatalmas katasztrófával ér véget az életed, hanem egy hívőnek lehet tudni azt, hogy minden az Isten kezében van, minden egyes pillanatod az Isten kezében van, semmi nem ért téged, amit ő előtte meg nem ért volna, rád ne szabott volna tökéletesen, és azt mondja, hogy meg fog állni. Meg fog állni. Nem lesz gond. De mi, nekünk úgy tűnik, ugye, amikor belekerülünk, hogy hát nem tudom, hogy mit akar már megint az Isten. Tudod, én nem értem, hogy már megint mi van. Mert nekünk az a gondolatunk van, hogy ugye az életünknek ilyen simán kellene előre mennie, így mint kés a vajban, és minden részlet így a helyére esik, ugye előttünk, és kivonják a piros szőnyeget, igaz, oda teszik elénk, és akkor így végig masírozunk, és mindenki mutogatja, ott vannak az Isten gyermekei, nézd meg, milyen dicsőséges, semmi gondjuk nincsen soha. Nem? És itt van ez a király, ez a Jósiás király, nem, Jósafát király, igaz? És elolvastam az előtte levő részt is, egyébként a 2 Krónikák 20-ból akarok olvasni nektek. Az előtte levő részben azt látjuk, hogy ez a király, ez jó dolgokat is csinált, de néha azért bakot is lőtt. Tudjátok, hogy Izrael királyairól ezekben a királyok vagy krónikák könyvében is mindig így föl van jegyezve, hogy ez a király az Úrral járt, és jó dolgokat csinált, vagy amaz a király meg gonosz dolgokat cselekedett, és bálványokat imádott, és stb. Ezek így mindig le vannak írva ezekről a királyokról. És ez a király, ez egy érdekes volt, mert volt neki jó oldala is, meg kevésbé jó oldala is, vagy jó, amit csinált. És az előző fejezetekben le van írva egy ilyen sztori, hogy elment az Izrael királyával együtt harcolni, olyan csatát, amit Isten nem kért tőle. Tehát igazából Isten nem mondta, sőt, Isten meg is haragudott rá, hogy elment csatába Izrael királyával, mert az izraeliek bálványimádók voltak, tudjátok, és Isten nem állt ki mellettük emiatt. És utána jó dolgokat is csinált, bírákat rendelt a nép fölé, helyes dolgokat cselekedett, kiirtotta, tehát voltak ilyen bálványimádók, akiket ő kiirtott, vagy elzavart, meg ilyesmi. És aztán itt van a 20. fejezet. És azért mondtam ezt az egészet el, mert azt mondja, hogy és lőn ezek után, hát azok után, amiket most elmondtam. Eljöttek a Moab fiai és Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül, Jósafát ellen, ezen a király ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Jósafátnak, mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasésón Tamárban vannak, ez az Éngedi. Megfélem lett azért Jósafát, és az urat kezdte keresni, és hirdetett az egész Júda egész országában böjtöt. És ez volt a szituáció, hogy igazából rendben mentek a dolgok a királyságban. Mondom, jó dolgokat csinált a király, bírákat helyezett a nép elé, és megerősítette így a rendet az országban, és egyszer csak, mint derültékből villámcsapás, itt van ez a három királyság összefog ellene, a moábiták, ugye az Ammon fiai, és velük mások, hogy hadakozzanak vele. Így úgy tűnt, hogy minden rendben van, és akkor egyszer csak, bum, három király, vagy három különböző királyság összefog ellene, és jönnek ellene. Egyik percről a másikra beköszöntött a baj. És tudjátok, így gondolkoztam ezen, hogy a mi életünkben is lehet ilyen. Tehát, hogy úgy viszonylag úgy tűnik, hogy azért rendben van, viszonylag rendben vannak a dolgok, nem történik semmi, és egyik pillanatra a másikra történhet valami. Bárkivel, soha nem tudjuk, ugye, hogy mikor. És nem azért mondom, hogy jezgessük egymást ezzel, de kár magunkat ringatni abba az elképzelésben, hogy velünk nem történhetnek kemény dolgok, váratlan dolgok. És gondolom, hogy akik ugye nagyobb élettapasztalattal bírnak, azok ezt tudják. De ez így van. Tehát Isten nem garantálta nekünk azt, hogy az életünk az mindig békés, nyugodt mederben fog telni, hogy veled nem fognak komoly dolgok történni. Tudjátok, és ez lehet ugye kinek-kinek különböző dolog. Lehet egy betegség, vagy egy haláleset a családban, vagy baleset, vagy egy konfliktus a családban, vagy sok minden lehet. Igaz, üldöztetés támadhat. Sok minden lehet az életünkben, és nem lepődünk meg, amikor történik. Itt Izraelben ez történt, vagyis hát Júdában, igaz? És a király, amikor meghallotta, ugye így azt olvasott, hogy megfélemlett, elkezdett félni, tehát megértette, hogy nagy a gáz. Tehát ezek a népek, ha ellenük jönnek, el is pusztíthatják a királyságot. Elviszik az embereket rabságba, vagy megölik őket, és vége. És jó dolgot tett. Azt mondja, hogy megfélemlett Jósafát, és az urat kezdte keresni. Más királyok, olvassuk Izraelbe, hogy elmentek mondjuk az egyiptomi királyhoz, az Egyiptomtól vártak segítséget, valami istenellenes szövetségest találtak maguknak. De ez a király, Jósafát király ebben az esetben, amikor tényleg nagy volt a gáz, Istenhez húzódott közel. És ez egy nagyon-nagyon nagyszerű dolog volt. Azt mondta, hogy kezdte az urat keresni, és egész Júdában böjtöt hirdetett. Azt mondta, hogy imádkozni fogunk, és mindenki tényleg böjtöljön és imádkozzon. Kérjünk Istentől segítséget. És tudjátok, ez a második dolog, amit így gondoltam így kiemelni, vagy gondolkozni ezen. Az egyik az ugye, hogy váratlanul is jöhet bármilyen helyzet, és Isten nem garantálta nekünk, hogy nem lesz ilyen. De a második az, hogy ilyen helyzetben a legjobb őhozzá közel húzódni. Mielőtt elkezdesz másodlagos, meg harmadlagos, meg mindenféle terveket építeni, ugye, vagy hát ha nem jönne be ugye az isteni segítség, akkor még legyen valami a tarsolyba. Vagy először megpróbálom én megoldani, aztán majd oda szaladok az Istenhez, ha nem sikerül. De nekünk nagyon jó, nekünk ez a legjobb, amit ez a király cselekedett, hogy oda szaladt Istenhez. És azt mondta, hogy nekünk az Úr lesz a segítségünk. Böjtöljetek, ne menjetek máshová, ne szaladgáljatok más segítség után. Az Úrhoz megyünk. És itt a negyedik vers azt mondja, hogy felgyűltek a júdabeliek, hogy az Úr segedelmét keressék. Júdának minden városaiból is jöttek, hogy az Urat megkeressék. És megállt Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezeteiben az Úr házában az új pitvar előtt, és azt mondta. Ó Uram! Mi atyáink Istene, nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki sincsen, aki ellened megállhatna. És figyeljétek, nem mondta azt az Istennek csak, hogy te tudod, hogy mi van, kérlek, hogy segíts, hanem elkezdett hivatkozni arra, amit Istenről tudott. Elkezdett hivatkozni arra, hogy ki Isten. És Istennek így felhozta, ugye azt mondja, hogy te vagy a mi atyáink Istene, ugye az Ábrahámnak, a Jákobnak, Józsefnek, meg Mózesnek, meg az összes többi, aki előtte volt. Azt mondta, hogy mi ismerünk téged, a mi atyáinkkal, amiket cselekedtél, mi tudjuk, hogy te ki vagy. Nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányok minden országain. És nem volt pánikban, hanem azt mondja, hogy ez a dolog, ez egy olyan dolog, amiről az Isten is tud, mert ő uralkodik a pogányokon. Ő tudja azt is, hogy most ez az ellenség összegyűlt. A hite tudatos volt ebben a pillanatban. Ugye azt mondja, hogy te vagy az Isten, aki uralkodsz mindezeken a dolgokon. És gondolom, hogy így Isten így hallgatja, és azt mondja, hogy igen, tényleg, ilyen vagyok, jól mondod, mit szeretnél, mondjad még esetleg tovább. A te kezedben van az erő és a hatalom. És senki sincsen, aki ellened megállhatna. Ő tudja, hogy az Isten a mindenható Isten. És ebben a helyzetben, amiben vannak, ebben a reménytelen helyzetben, appellál Istennek a mindenhatóságára. És azt mondja, hogy én ehhez az Istenhez jövök, akitől tudom, hogy mindenható, és neki nincs lehetetlenség. Ó, mi Istenünk, nem te űzted ki e földnek lakóit, a te néped az Izrael elől, és nem te adtad ezt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké. És laktak azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot mondván, amikor veszedelem jön, miránk háború, ítélet, dök, halál vagy éhség, megállunk-e házban előtted, mert a te neved e házban van, és amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. És itt pedig arra appellál, amikor Salamon megépítette a templomot. Emlékeztek erre a pillanatra, hogy Salamon megépítette a templomot, és azt mondta, hogy bármikor, amikor ilyen gáz van, Izrael veszélyben van, akkor ebben a templomban fognak kiáltani az Istenhez segítségért. És erre visszaemlékszik a Jósafát, és azt mondja, hogy most van ez a pillanat. Most van ez a pillanat, amiről akkor szó volt, tényleg, és hivatkozom erre, Uram, hogy arról volt szó, hogy innen kiáltunk hozzád együtt népként, egy népként, a te népedként. És hallgass meg, és szabadíts meg minket. És aztán elétárja Istennek ezt a helyzetet. És figyeljetek, ez a helyzet, ez tényleg egy reménytelennek tűnő helyzet volt. Azt mondja, íme az ammoniták, a moábiták és a Széir hegyén lakozók, akiknek a földjén nem akartad, hogy átmenjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földjéből kijöttek, hanem mellettük mentek el, és nem pusztították el őket. Íme ezért azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, melyet örökségül adtál nekünk. Ez egy régi történet. De ugye akkor, mikor Izrael bevonult az ígéret földjére, megkímélte ezeket a népeket, nem csatázott velük, megkímélte őket. És erre azzal fizetnek, hogy ellenük jöttek most. Nem ítéled-e meg őket, mert nincsen mi bennünk erője nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te rád néznek a mi szemeink. És itt van az ő megvallása, hogy Uram, a helyzet az reménytelen. Ez egy reménytelen helyzet, egy reménytelen csata, de a mi szemünk az rád néz. Ezt mondja. És csak így visszaemlékeztem, amikor mi az esküvőnkre készültünk a feleségemmel. Emlékszem, hogy azt hiszem, hogy az a 20. Zsoltárban van. Hogy nem, vannak, akik lovakkal, meg szekerekkel harcolnak, mi pedig a mi úrunkkal, a mi Istenünkre nézünk. Hogy ez az életünknek a csatájáról szól. Hogy tudjátok, nekünk olyan ellenségünk van, aki sokkal erősebb, mint mi vagyunk. A szellemi hadviselés, amiről a Szepi is beszélt, az egy olyan ellenséggel történik, aki sokszorosan intelligensebb, meg erőkben, hatalomban sokkal erősebb, mint mi. És reménytelen a csata vele. És ilyen helyzet volt itt az Izrael népének, vagy a Júdában is, hogy ott volt az ellenség, és túlerő, 100%, hogy elvesztik a csatát. 100%-os túlerő. És azt mondja, hogy ezért mi csak rád tekintünk segítségért. Semmi más esélyünk nincs. És a júdabeliek mindjárt álltak az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor Jaházi erre, a Zakariás fiára, az Úrnak a szelleme szállt a gyülekezet közepette, és azt mondta, mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Jósafát király, halljátok meg a szómat. Így szól az Úr nektek, ne féljetek és ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. És az jutott eszembe, hogy ott volt ez a reménytelen helyzet, hogyha emlékeztek rá, a Lázár története, amikor Jézus nem ment el, amikor hallotta, hogy Lázár beteg, János 11-ben el lehet olvasni. Akkor bukkant föl Jézus ott, amikor már negyed napja halott volt ez az ember. És semmi remény nem volt emberileg szólva arra, hogy meggyógyuljon a Lázár. És akkor ment el Jézus hozzá. És Isten ilyen helyzetben engedte az ő népét, hogy ne legyen semmilyen más lehetősége, csak ő. És így szól hozzájuk, és azt mondja, hogy ne féljetek, és ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Ez a jó nekünk, hogyha mi ezt tudjuk, hogy nem miénk a harc, hanem az Istené. És mi pedig azért sokszor úgy gondolkozunk, hogy a mi életünk azért nem annyira fontos, vagy nem olyan jelentőségteljes, ami benne történik. Biztos, hogy emberileg is meg lehet oldani a dolgokat. Biztos, hogy van valami útja, módja, hogy kikalkuláljuk, hogy is fog működni, de biztosíthatlak róla titeket, hogyha keresztjének vagytok, tényleg az Úr Jézus Krisztus megváltott, vérén megvásárolt szentek, 100%, hogy az ellenség sokkal erősebb, mint te vagy, hogy emberi módszerekkel legyőzhetnéd, vagy valamit tudnál vele csinálni. Mi Istenhez tartozunk, és ezért az ellenség az nagyon haragszik ránk, viszont ebben benne van a biztosítéka is, hogy ki adja a győzelmet nekünk. Kitől jön a mi győzelmünk, de nem a te okosságodon fog múlni, meg a te ügyességeden fog múlni, hogy az életben boldogulsz-e vagy nem. Ez 100%. 100%. A mi esetünkben nem. Egy megtéretlen embernél lehet, hogy arról szól az élete, hogy ő mennyire ügyes vagy, okos vagy, erős vagy hasonló. De a mi esetünkben ez 100%-ban nem így van. Mert látványossága lettünk a világnak, és ilyen látványosság vagyunk, hogy Isten rajtunk mutatja meg az ő hatalmát. De nem úgy, hogy te egy szupermenné válsz, hanem úgy, hogy az ő hatalma lesz nyilvánvaló. Az ő győzelme lesz nyilvánvaló. És azt mondja itt, ne féljetek és ne rettegjetek. És erről meg az jutott eszembe az a történet, lehet, hogy ismeritek ezt az új szövetségből, amikor a Pál apostol viharban van egy hajón, és előtte megmondta azoknak az embereknek, akik vezették a hajót, hogy ne menjenek tovább, hanem várják meg a kikötőbe, amíg elmegy a rossz időjárás. Nem hallgattak rá. Utána belekerülnek persze a viharba, már a saját életükért félnek. Nem tudom, hogy a hajós kapitány volt, hogy talán meg akarta ölni magát, vagy valami ilyesmi volt ott is. Nem ettek, már egy ideje le voltak gyengülve, és azt mondták, hogy reménytelen a helyzet. És aztán a Pál apostolnak megjelent Isten angyala, és azt mondta, hogy neked adtam az egész hajónak, az egész legénységét, meg az összes embert, senki nem fog elveszni. Csak a rakomány, meg a hajó. De mindenki meg fog menekülni. És amikor Pál felébred, akkor ezt közli velük, és azt mondja, hogy én tudom, hogy úgy lesz, ahogy az Úr nekem azt megmondta. Én tudom, hogy úgy lesz, ahogy az Úr megmondta. És tudjátok, ez lehet a mi nyugalmunk is, hogy úgy lesz mi velünk, mint ahogy Isten azt eltervezte és megmondja. Nem lehet másképpen. Bízzunk az ő ígéretében és az ő ítéletében a mi életünkben. Ő megítélte a helyzeteinket, és neki van egy győzelme elkészítve a te számodra. A győzelem Istentől az egy ajándék. Az nem te tőled függ. Ami tőlünk függ, az, hogy higgyünk benne, miközben ezek mind történnek. És azt mondja, hogy ne féljetek, ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Isten harcol. Holnap szálljatok szembe velük, ime ők a cichágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, Jeruel pusztájával szemben. És figyeljetek, megint mondja, nem kell nektek harcolnatok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Mennyire ámulatos, nem? Ilyen csata, hogy azt mondja, hogy nem kell harcolnatok. Nem kell harcolnatok. Csak menjetek ki a csatatérre, de nem kell harcolnatok. Hányszor mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy ne féljetek, igaz? Mint ahogy itt mondja. Ugyanaz az Úr. Azt mondja, hogy ne féljetek. Csak menjetek ki. És ezek az emberek megtették. Azt mondja, hogy Jósafát meghajtotta a fejét a föld felé, Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt, és imádták az Urat. A Kéhát fiai közül és a Kóriták fiai közül való léviták pedig felálltak, hogy az Úrnak, az Urat Izrael Istenét nagy felszóval dicsérjék, és reggel felkészülve kimentek a Tékoa pusztájára, és mikor kiindultak, onnan megállt Jósafát, és mondta, halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók, bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. Tanácsot tartván pedig a néppel előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, sereg előtt menve, és mondták, tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. Fogta a dalvezetőket, meg a dicsőítőket, és előre küldte őket a csatában. Legelőre, és azt mondta, hogy dicsérjék a szentség ékességét, ezt tudjátok, hogy kicsoda. Az Úr maga, ő a szentség ékessége. Az Urat dicsérték ezek az emberek, és énekeltek hangosan, és dobokkal, és örvendeztek Isten győzelmének, amikor még semmit nem láttak belőle, amikor ott volt a hadsereg velük szembe, mindenki nem tudom milyen fegyverzetbe, lehet, hogy ezeket messziről lehetett látni, és a sokaságot, és ezek kimentek énekelve. El tudjátok képzelni ezt a szituációt? A hitet, amit megmutattak? És Istennek, hogy mennyire tetszhetett ez? Hogy itt van az én népem, és Izrael most tényleg az Úr harcosa. És előre mennek, és dicsérik őt. És Jósafát egy ilyen hihetetlen vezetőként így buzdítja őket. Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. Hivatkozik az Úr irgalmasságára. Azt mondja, hogy az Úr látta az ő népének a nyomorúságát. Emlékeztek Egyiptomban, ezt mondja Mózesnek. Láttam az én népem nyomorúságát, és én meg fogom őket szabadítani. És utána elküldi Mózest, hogy szabadítsa meg őket, igaz? Ugyanez az Isten. Azt mondja, hogy meg foglak benneteket szabadítani. Az ő irgalmassága miatt lehajol az övéihez. És elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Amon fiai és a Moábiták és a Széir hegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek és megverettettek. Mert az Amon és a Moáb fiai a Széir hegyén lakozók ellen támadtak, hogy őket levágják és elveszték. És mikor mind elvesztették a Széir hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. Júda népe pedig ment Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordultak, íme csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Gondoljatok bele ebbe a csatába. A júdabelieknek egy karcsapás se kellett csinálni. Ők dicsérték az Urat, és az Úr előttük volt, és összezavarta az ellenséget, ezek egymást mészárolták le. És utána azt olvasott, hogy 3 napon keresztül gyűjtötték össze a zsákmányt, az elesett emberekről, az izraeliek. És semmit nem kellett tenniük. Ehhez semmit nem tudtak hozzátenni. Az Úr végezte el az egészet. Gondoljatok olyan helyzetekre az életünkbe, ami történhet, hogy reménytelen, úgy tűnik nekem, hogy vége. Valószínű, hogy tényleg ezen a területen kész. Nulla vagyok, és nincsen megoldás. És Isten egy perc alatt meg tudja fordítani. Egy perc alatt összezavarhatja az ellenséget, vagy a dolgokat, amik téged zavarnak, és azt hiszed, hogy vége. Egy perc alatt megváltoztathatja. Isten mindenható, és ez történt itt. Ilyen ötlet, hogy összezavart az ellenséget, és ezek egymást nyírták ki, ugye? Az a gyűlölet, ami bennük volt Júda ellen, az egymás ellen fordult. Ámulatos. És ez, én hiszem, hogy ez valódi történt, ez tényleg meg is történt. Ez nem egy mese, okos emberek kitalálták, vagy ilyen példamese, hanem ez így történt. És az az Isten, aki ezt megcselekedte a saját népért, érted, ugyanezt meg tudja tenni. Mindegy, hogy milyen helyzetben vagy. Úgyhogy figyeljetek, ne adjátok föl soha, amikor úgy tűnik, hogy reménytelen, és kimész, még lehet, hogy dicsérve az Urat is, de belül szorongsz egy kicsit, hogy hú, most vajon tényleg mi fog történni, mert nem tudom, hogy mi lehet a vége. Biztos, hogy győzelem lesz a vége. Az Úr győzelme lesz a vége. 100%. 100%, mert Isten nem változott meg azóta sem. És hogyha én teljesen odaadtam magam neki, úgy, ahogy a pásztor Csaba erről prédikált itt a múlt héten, vagy mikor volt, az nem tudom, 100%-ig az övé, vagy ő nem fogja hagyni, hogy megszégyenüljél, és tudod, és vereséget szenvedjél az életedben egy adott területen. Biztos, hogy az ő dicsősége fog kijönni abból a helyzetből. Úgyhogy ez történt itt a Júda népével. Azt mondja, hogy 25. Akkor elment Jósafát és az ő népe, hogy azoknak jószágait megzsákmányolják, és találtak náluk temérdek gazdagságot, és a holtesteken drága szép ruhákat, amelyeket lefosztottak róluk, olyan sokat, hogy alig vitték el, és harmadnapig kapdosták a zsákmányt, mert felette sok volt. Olyan sok, olyan gazdagság jött ki ebből a nyomorúságos helyzetből. Velünk ugyanez lehet. Tényleg, és még a magam életéből is tudnék mondani példát, hogy így történt. Hogy tudod, valami, amiről azt hittem, hogy engem szegényebbé fog tenni, vagy meg fog rabolni, igazából a visszaára fordult, és gazdagabb lettem tőle. Lehet, hogy nem pénzben, de szellemiekben, tapasztalatban, az Úr életének a megtapasztalásában, az ő közelségének a megtapasztalásában, áldásokban. Negyednapra pedig gyűltek a hálaadásnak a völgyébe, mivel az Úrnak ott adtak hálákat, azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezték minden mai napig. Megtért azért Júdának és Jeruzsálemnek egész népe Jósafáttal, az ő fejedelmükkel egybe, hogy visszamenjen Jeruzsálembe nagy örömmel, mert az Úr megvigasztalta őket az ő ellenségeik felett. És bementek Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és trombitákkal az Úr házához, és lőn az Istennek félelme az országok minden királyságain, mikor meghallották, hogy az Úr hadakozott az Izrael ellenségei ellen. Megnyugodott azért Jósafát országa, és békességet adott neki az Úr, az ő Istene mindenfelől. Ez lehet a vége. Tényleg az, hogy az Istent az ő népe dicséri. Dicsérjük akkor, amikor nehéz a helyzet, előre megy a dicséret, és aztán dicsérjük akkor, amikor látjuk azt, hogy ő cselekedett. És az életünk így egy folyamatos dicséretté változhat. És tudjátok mit? Ez az, amivel te az Istent leginkább meg tudod örvendeztetni. Ez az, amit mi adni tudunk neki. Mi nem tudunk mást adni Istennek, nem mik van, ami mink van, amit ne úgy kaptunk volna. Mi az, amit ne tőle jönne? Ez az egyetlen dolog, amit mi vissza tudunk neki adni. Az, hogy dicsérjük őt, miközben történik az életünk, miközben megyünk előre. Amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor azért. Amikor az ő győzelmét látjuk, akkor pedig azért. Itt az egész nép kiment, és hangos szóval örvendezett Isten győzelmén. És persze, ki tudhatna így megszabadítani, nem volt más. De mi is sok mindent tudunk elméletben Istenről, igaz? De amikor látom a saját életemben az ő győzelmét, az egy nagy megerősítés. Az egy olyan dolog, amin én magam örvendezek. És akkor azt mondom, hogy igen, tudtam, hogy az Isten hatalmas, tudtam, hogy ő meg tudja tenni, de amikor látom, hogy tényleg megtette, akkor azt mondom, hogy wow, van egy bizonyságom, elmondom. Van egy bizonyságom arról, hogy Isten tényleg ma is ugyanaz, mint annak idején. És mi a legjobb jelöltjei vagyunk az isteni kegyelemnek. Tudjátok, hogy miért? Mert mi is ilyen tehetetlenek vagyunk, mint Izrael volt ebben a helyzetben. Hogyha Isten csak olyan helyzetbe engedne be bennünket, ami emberileg szólva megoldható, meg úgy nem olyan nagy a gáz, Akkor nem lenne dicsőséges az, hogy megszabadulunk. De mivel, tehát így valóságos a szabadítás, így valóságos az, amiről beszélünk, az ő hatalma, amit meg lehet tapasztalni, meg lehet érteni, meg lehet élni, hogy nagy a gáz. És valódiak azok a golyók, amik repülnek feléd. De az ő keze is valódi, amelyik kiszabadít azokból. Az ő keze is valódi, amit megértesz. És ilyen módon az életünk tényleg egy magasabb szinten van. Egy ilyen negyedik dimenzióban éljük az életünket, mert látjuk az Úr szabadítását. És persze, aki megnyitja magát Isten felé, az szintén megérti ezt. De hogyha az emberek ilyen hétköznapi szemmel rád néznek, akkor azt mondják, hogy, vagy esetleg csak azt mondják, hogy hú, én már rég ideg összeomlást kaptam volna azon, amit te most csak elmondasz. Vagy azt mondja, hogy itt biztos valami stikli van. Tehát ez csak ez képmutatás, vagy valami ilyesmit mondanak, igaz? Tehát emberileg ránéznek. De amikor valaki tényleg így megvizsgálja egy kicsit közelebbről az életedet, és látja, hogy ott tényleg van valami, ami nem rólad szól, nincs is köze hozzád, mert nem tudnád úgy befolyásolni a dolgokat. De itt tényleg van valami több. Isten cselekszik az életében ennek az embernek, és megszabadítja őt. Úgy, ahogy itt a többi népek befogták a szájukat Izrael fölött, igaz? Azt mondták, hogy, hogy mondja itt? Istennek a félelme lett a királyságokon. Megértették, hogy Isten van itt. Nem mehetünk csak úgy Izrael ellen, vagy csak úgy Júda ellen, mert Isten ott van velük, tényleg. Ugyanezt lehet, hogy a te életedben megtörténik, meg az enyémben. Igaz, hogy az emberek befogják a szájukat, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy mi van körülötted, de úgy tűnik, minthogyha tényleg Isten segítene neked. Úgy tűnik tényleg, minthogyha Isten, és lehet, hogy nem mondja ki, mert nem is tudja, hogy ez Isten, de hogy minthogyha neked ilyen hátszeled lenne, vagy nem tudom, hogy az életedben, jó, egy csomó bajba kerülsz, de mégis áldott ember vagy mindazok között. És aki közelebbről megnézi az életünket, az lehet, hogy így közelebb is tud kerülni Istenhez. Én azt hiszem, hogy tényleg Isten nagyon sokszor így használ bennünket. Sokszor nem a szavaink azok, amik leginkább megérintik az embereket, hanem amikor látják az életedben Isten kezét, és megérti azt, hogy ez nem embertől jön ez a szabadítás vagy szabadulás. És persze nyilván mi nem titkoljuk el se, hogy kiéi vagyunk. De ez ott van. Hát ha ez nincs ott az életünkben, akkor marad az emberi perspektíva. Igaz? Ami az, hogy ha nagy a gáz, akkor begubózok, vagy elkezdek emberi segítséget keresni, kiabálni, szorongani. De olyan jó nekünk, hogy közel húzódhatunk Istenhez, nem? Amikor a legnehezebb, akkor leginkább. Jósafát jól tette. És aztán dicsérni őt az ő szabadításáért, ami biztos. Tudunk a bevégzett munkáról, ahogy a Szepi mondta. Ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztus tényleg mindent elvégzett. Mi nem űzött emberek vagyunk, akik mindig megoldás után szaladgálnak mindenfelé az életükre. És tudjátok, hogy rengeteg ember van így, mert nincsen megoldás az életükre. Keresik akkor mindenhol. Hanem mi tudjuk, hogy van. Tudjuk, hogy kinek a kezében van az életünk kulcsa. És ez a bevégzett munka az ezt jelenti, hogy megértettem, hogy Jézus Krisztus, aki lefektette az életét, értem. Ha azt megtette, értem, hogy a pokolból megmeneküljek, ugye? Hogy meghalt értem a kereszten, akkor mennyivel inkább ebben az életben ad nekem segítséget ahhoz, hogy az életem ne legyen gyümölcstelen, hogy ne egy vereségről szóljon, hanem igazi győzelmet ajándékoz. De ez az ő harca. Ez 100%, hogy így van. Nekünk is azt mondja ma Isten, amit a Jósafát királynak mondott, hogy figyelj, ne rohangáljál össze-vissza megoldásért. Ne gondold, hogy attól lesz jobb, amit te meg tudsz tenni ebben a helyzetben. Hanem gyere hozzám, és fogadd el az én megoldásomat arra a helyzetre. Az én ámulatos győzelmemet abban a helyzetben. Támaszkodjunk Istenre, mert nem tudod megoldani. Lehet, hogy látszólag mondjuk le tudunk verni egy dolgot egymáson, akár egy adott helyzetben, de hosszú távon lehet, hogy ez még több sebet okoz például, vagy magunkat megsebezzük még inkább. Az emberi megoldások azok ideig valók, és sokszor kiderül, hogy nem is volt megoldás. De Istennek a győzelme az pedig végleges és megváltozhatatlanul dicsőséges. Isten győzelme az életünkben dicsőséges. Úgyhogy 17. vers azt mondja, hogy nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak a szabadítását rajtatok. Ez nekünk is szól. Szolgál felénk. Minden nap. Jó reggel megerősödni ebben. Tudod, hogy nem neked kell szaladgálnod. Azért, hogy győzelmed legyen, ez az Isten ajándéka. Fogadd el tőle. És akkor is győztes vagy, amikor vesztesnek látszol. Akkor is győztes. Mert mi nem lehetünk vesztesek. Nem lehetünk vesztesek. Isten gyermekei nem lehetnek vesztesek. Az egy másik dolog, hogy ki mit gondol erről, de mi már győztesek vagyunk, amiatt, aki minket szeretett. Mi már rendben vagyunk tényleg, ahogy a Szepi mondta. Mi nekünk már áldott az életünk. És megállunk ebben. És egyébként a hadviselésről lehetne beszélni sokat. De ugye ez az egyik első dolog, hogy megértem az én helyzetemet az ő kezében, aki vagyok. És aztán ebben megállok. Nem én harcolok, nem én hadakozok, hogy valamit megszerezzek magamnak. És erről mindig, amikor erről gondolkozok, az itt eszembe a Pastor Stevens prédikált erről régebben, és mondta, hogy don't struggle, az azt jelenti, hogy ne küszködjél, engedd el azt, hogy te akarod irányítani az életedet, hogy te akarod megnyerni azokat a csatákat, hogy azt gondolod, hogy ez rajtad múlik. Hogy rajtad múlik. És ez nem felelőtlenség letenni a fegyvert, vagy odaadni Istennek. Hanem ez a legnagyobb felelősségünk. A legnagyobb felelősségünk, hogy Istenné legyen a hadviselés az életünkben. Hogy megértsük, hogy az övé a harc. Az ugyanez volt, emlékeztek, mikor bementek az ígéret földjére a zsidók. Nem ők rombolták le a Jerikónak a falait, mert nem az ő erejük volt. Dávid és Góliát csatájában nem a Dávid ügyességén múlt, hogy Góliát le lesz győzve, igaz? Mikor Mózes előtt ketté vált a vörös tenger, az nem emberi győzelem volt. Ez olyasmi volt, amit Isten elkészített évezredekkel azelőtt, ugye ott volt az ösvény a tengerben. De egy lehetetlen helyzetben ott volt az Isten megoldása, de nem attól függött, hogy ki milyen ügyes lesz. Úgyhogy ez az életünknek a története. És lehet, hogy tényleg szembe találkozom egy lehetetlen helyzettel. Minél többször, annál valószínűbb, hogy Isten használ. Mert őt dicsőítjük meg azzal, hogy azt mondjuk, hogy nyugszom te benned, Uram. Te tudod a végét, és te vagy az Isten. Te vagy az Isten, nem változtál meg. Ma is ugyanaz vagy. És izgatottan várom, hogy mi lesz a vége. Nem pánikolok, vagy nem rágom a körmöm, hogy hú, mi lesz a vége. Hanem izgatottan várom, mert tudom, hogy Isten győzelme lesz a vége. És tudjátok, mint ez akkor is így úgy van, hogyha az a vége, hogy mártír halált halok például. Vagy az a betegség tényleg erőt vesz a testemen. Igaz? És az a vége, hogy betesznek a koporsóba, vagy most lehet, hogy most nagyon extrém részét mondtam ennek, igaz? De minket megszabadított a haláltól való félelemtől. Nem az uralja az életünket, hogy mindenképpen meg akarunk szabadulni ezekből a helyzetekből, és kecmeregni ezekből, vagy valami ilyesmi. Hanem ugye azt mondjuk, hogy legyen meg rajtunk az ő akarata, legyen meg az ő akarata, ami az ő győzelme. És tudod mit, amikor ilyen hozzáállásod van, az már az ő győzelme. Az az ő győzelme a te életedben. Amikor ez a hozzáállásod, hogy legyen meg az Úr akarata, megadtam magam neki, és tudom, hogy ő győzni fog. Ez már az ő győzelme. Úgyhogy ez a bátorításom nektek, meg magamnak is egyébként, mert én körülbelül annyiszor pánikolok, mint bárki más, vagy annyiszor vesztem el a fejemet ugye ezekben a helyzetekben, mert tényleg nem természetes nekünk, hogy így nézzünk szembe. Természet feletti, de Isten közel van hozzánk. Isten vár bennünket, mint a Jósafát királyt, és Isten cselekszik. Nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok vesztek. Jobb, ha vesztek el. És még egy kép, ami így mindig bevillan nekem, tudjátok, erről a... Mikor levágják a csirkének a fejét, van, hogy fej nélkül még rohangál. Tudjátok, hogy körülbelül ilyen nekem ez a mi meddő erőfeszítéseink egy helyzetben, mint egy lefejezett csirke. Isten a mi fejünk, az Úr Jézus Krisztus a mi fejünk. Hozzáragaszkodjunk, és tegyük azt, amit ő kér tőlünk egy adott helyzetben. Nem kell nekünk megpróbálni semmit. Nem kell küszködnünk, mert tényleg, mert az egy fejetlenség lesz. Annak a vége az fejetlenség. Egy csirke, ami rohangál fej nélkül, és nincsen neki iránya, meg nincsen semmi értelme. Jobb nekünk az, hogy ő a fejünk, hozzá ragaszkodunk, ő rá tekintünk. Ugye azt mondta itt a Jósafát király, hogy szemeim csak te rád néznek. Te vagy az én szabadító Istenem, csak te rád néznek. És tudjátok, és keresztül megyünk, és áldjuk az Urat, és áldjuk az Urat, és aztán a végén is áldjuk őt. Amen. Úgyhogy, imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked ezt az üzenetet, köszönjük a te bátorításodat az ószövetségi történeten keresztül. Köszönjük, hogy te nem változtál meg, tényleg, te tegnap, ma is ugyanaz vagy. Köszönjük neked a Lázár történetét, amiből látjuk azt, hogy neked magasabb szempontjaid vannak az életünkkel, mint az emberi elképzelések. Tényleg, mi azt mondtuk volna, hogy elkéstél Lázár esetében, nem gyógyítottad meg őt, most már vége. És közben pont ez volt az a pont, ahol a te dicsőséged meg tudott mutatkozni a maga erejében, Uram. És csak így bízunk rád az életünket, tudjuk, hogy te vagy a kulcsa. Szeretnénk csak rád tekinteni úgy, ahogy Jósafát király tette, és a népet, ahogy bátorította. Szeretnénk a szívünket felkavarni dicséretre, imádatra, Uram, mert ez az életünknek a tartalma, ez az, ami neked tetszik, és amiért érdemes élnünk tényleg ebben a világban. Megmutatni azt, hogy mi bízunk benned, hogy nem távozunk el tőled helyzetek miatt, hanem várakozással vagyunk a te győzelmed felől. És taníts bennünket, kérünk, adj nekünk alázatot, Uram, hogy ne szaladgáljunk hiába, de emberi segítségért, hanem rád tekintsünk. Taníts bennünket megnyugodni a te lábadnál, Uram. Megérteni a te győzelmedet, Uram. Ami vitathatatlan. Köszönjük neked. Amen. Amen.
És mit szóltok hozzá, felállnánk, és tovább élne ez az üzenet bennünk, ahogy énekeljük ezt a dalt, és kinyilvánítjuk a mi Istenünknek a hűségét az életünkben, és az ő erejét az életünkben.
Tartasz erős kezeiddel, hogy ígéd fényében éljek. Kegyelmedben hitre fordul szívem, szeremet őriz engem. Rombol a szél és a hullám, tekintetemet rád szegezem. Szabadra véget ér minden vihar, és tudom, hogy békesség vár. A szikla te vagy, aki megállok, reményem vagy, és megtartom. Életem forrása, erősségem, életem rád építem. Oh! És megtartom, életem forrása, erősségem, életem rád építem. A szikla te vagy, aki megállod, reményem vagy, és megtartom. Életem forrása, erősségem, életem rád építem. Thank you. magam, utamon a fény. Remény, erős vár, valódi cél.
Sziklám,
oltalmam, utamon a fény. Remény, erős vár, valódi cél.
Sziklám,
oltalmam, utamon a fény. Remény, erős vár, valódi cél.
A szikra te vagy,
aki megáldott, reményem vagy és megtartó. Életem forrása, erősségem, életem rád ér.
Szikra te vagy,
szikla te vagy, aki megállod, reményem vagy és megtartom. Életem forrása, erősségem, életem rád építem. Életem rád építem, életem rád építem.
Felejtsd ezt el az üzenetet, ragadd meg címszavakat, ragadj meg, vedd elő a jegyzetedet, tudod, váratlanul törhetnek rád előre nem gondolt nehézségek, csak húzódj közel, zörgess és kopogtass, valld meg, hogy te kicsi vagy, valld meg, hogy gyenge vagy, valld meg, hogy ez nem a te csatád, és aztán dicsérd őt, hivatkozz arra, amit ismersz, ahogy ismered Istent, hivatkozz rá, ahogy megismerted őt, hivatkozz arra, amit ő mondott magáról. Hivatkozzunk rá abban a helyzetben, és adjunk neki minden dicsőséget, és imádjuk őt a nehézségben. Ez egészen más. Ez egészen más. És a csata nem a tied, és nem az enyém a csata. Ne vedd föl a kesztyűt, dobd a sarokba a kesztyűt. Van a monitoromon egy kép, 1 Mózes 3:15. Van egy kígyó, és van egy sarok, amely széttaposta a kígyónak a fejét. Az ellenség táborának a feje szét van taposva. A háború meg van nyerve. A háború meg van nyerve. Amiben benne vagyunk, azok ilyen kis helyi csaták. Ilyen kis helyi csaták. A háború meg van nyerve. Soha ne felejtsd el. A győzelem ki van hirdetve. A kereszten ki lett hirdetve a győzelem. És ez nem vehető el. Ez nem vehető el. Ó, ragadjuk meg ezt az üzenetet. Tényleg. El van végezve. Nem a mi csatánk. Nem a mi csatánk. A mi részünk az, hogy neki adjuk a dicsőséget, és imádjuk őt. Wow. Köszönjük. Maradjatok közösségre, ha tudtok. Maradjatok beszélgetni. Oszd meg valakivel, amit hallottál, ami megáldott. Lehet, hogy valakinek még bátorításra van szüksége. Lehet, hogy valakinek arra van szüksége, hogy néhány gondolatot elmondja az igédből. Vagy lehet, hogy pont te vagy az, akinek szüksége van arra, hogy halld újra és újra. Ne felejtsük el a húsvéti Isten tiszteletünket 16-án, és aztán a pikniket. Isten hatalmasan megáldott minket, és áld minket folyamatosan. Ne vedd le a szemed a látottakról, és emeld a láthatatlanra. Emeld a láthatatlanra. Amen. Amen.